Erős várom Istenünk! Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten tiszteletünkön, Szent Háromság ünnepén, és énekeljük a 253-as számú éneket Isten tiszteletünk elején.
Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Liturgiaként a 8-as számú liturgiát énekeljük, majd az 58. oldalon található. Az örökkévaló királynak, a halhatatlan, láthatatlan egyistennek, tisztesség és dicsőség örökkön örökké. Nagy az Úr, és igen dicsérendő, és nagysága mérhetetlen. Magasztal, Uram, minden alkotásod, és áldanak téged a te híveid. Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Vétkeztem ellened, Istenem. Elfogadtam kegyelmedet és sokféle ajándékodat, de nem teremtem a hit és az engedelmesség, a szeretet és a szolgálat gyümölcseit. Ne vess el engem örökre, hanem add nekem új életet teremtő szent lelkedet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Isten megkönnyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Istenünk, aki szent, egységes és oszthatatlan háromság vagy, növeld bennünk a hit ajándékát és a szeretet érzését, hogy örök életre jussunk a Te ígéreted szerint, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassák meg a testvérek mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepére, oltár előtti felolvasású kijelölt szent igét, amit megírva találjuk a János írása szerinti evangélium 3. fejezetének első 15 versében a következőképpen. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt. Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle. Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe és megszülethetik ismét? Jézus így felelt. Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar. Hallod az úgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle. Hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt. Te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod. Bizony, bizony, mondom néked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot. De nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az emberfia. És ahogy a Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő belőle. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egyik az Isten. Valljuk meg hitünket, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek, és az ige hirdetésre készülve a 460 számú éneket énekeljük.
Thank you.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvében, a 6. fejezet, 1. 13 versében a következőképpen. Uzziá király halála évében láttam az Urat, magasra emelt trónon ülve. Palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek. Kettővel arcát takarta el, kettővel lábát fette be, kettővel pedig repült. Így kiáltott egyik a másiknak. Szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam. Jaj nekem! Elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. És hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vedd le az oltárról. Számhoz érintette, és ezt mondta. Íme, ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta. Kit küldjek el? Ki megy el követségünkben? Én ezt mondtam. Itt vagyok. Engem küldj. Ő válaszolt. Menj. És mondd meg a népnek. Halván halljatok, de ne értsetek. Látván lássatok, de ne ismerjetek. Tedd kövérré a nép szívét, tedd süketté a fülét, és kösd be a szemét, hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, szívével ne értsen, és megtérve meg ne gyógyuljon. Megkérdeztem, meddig tart ez, Uram? Ő így felelt. Míg el nem pusztulnak, és lakatlanok nem lesznek a városok, a házakban nem lesz ember, a föld pedig pusztává nem válik. Eltávolítja az Úr az embert, és nagyon elhagyott lesz az ország. Ha megmarad belőle egy tized, azt is újból pusztulás éri. De úgy, ahogyan a csernek vagy a tölgynek kivágás után is megmarad a gyökere, ez a gyökér lesz a szent mag. Ámen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, döbbenetes dolog szembesülni azzal, hogy létezik az Isten. A hatalmas és szent Isten. És hogy az a hatalmas és szent Isten ott van, jelen van, ahol én is vagyok. Nem tudom, hogy testvérek mikor szembesültek ezzel először. Több testvérnek a bizonyságtételét ismerem, tudom. De hogy ebbe belegondolni, amikor így rádöbben az ember, hogy itt van az Isten. Itt van a hatalmas és szent Isten. Most Szent Háromság ünnepén az van előttünk az igében, amikor Ézsaiás szembesült ezzel. Hogy ott van előtte a hatalmas, a mindenható szent Isten. És ennek az idejét is pontosan tudja. Ezt az ember nem felejti csak úgy el, hogy hát volt egy ilyen esemény az életemben. Ézsaiás is ezt pontosan meg tudja határozni, hogy ez mikor volt az ő életében, amikor az élő Isten előtt állhatott. Azt mondja, hogy Uzziá király halálának évében. Meghalt a király. Uzziá király nagyon hosszú ideig uralkodott. 52 éven keresztül. Hogyha ebbe belegondolunk, hogy ez mit jelenthetett, valaki úgy érte végig az életét, hogy mindig is Uzziá király uralkodott az országban. És azt olvashatjuk róla, hogy azt tette, amit helyesnek lát az Úr, az Isten akarata szerint tett dolgokat, de mégis amikor úgy megerősödött, akkor az kerül elénk az igében, hogy fölfuvalkodott ez az ember, És úgy tűnt, hogy ő már másnak a feladatát is el szerette volna végezni. Nem elégedett meg azzal, hogy ő a király, hanem a papoknak a szolgálatát, feladatát is akarta végezni, és ebben megállította őt az Úr. Poklossá lett, és az élete végén ezzel kellett küszködnie. Vigyázni kell, amikor úgy érezzük, hogy jól mennek a dolgok. Rendben vannak a dolgok. Nehogy elszálljunk, hogy ez úgy magunktól van. Hogy ezt majd úgy mi tehetjük. Érdekes dolog jutott eszembe most, hogy ugye Uzziá királlyal a Krónikák könyvében itt találkozunk, a Királyok könyvében pedig úgy találkozhatunk vele, hogy Azárja. Mai fiatalságnak, ha ezt mondjuk, hogy Azárja, akkor rögtön az ugrik be nekik, hogy hát az énekes persze. Hát fogalmuk nincs arról, hogy na hát a Bibliában van egy ilyen király. Na de most miért hozom ezt a párhuzamot? Hát ugye most vannak ezek a koncertek, hatalmas koncert. 3 Puskás aréna megtöltve. Fiatal ember, 20 éves. Hogy fogja ez a fiatal ember földolgozni? Mit kezd ezzel a nagy sikerrel? Hogy megy tovább? Veszedelmes dolog lehet ez az ő életébe, hogyha fölfuvalkodik. Óriásit lehet ebből bukni. És talán nagyon gyenge a párhuzam, csak így a név miatt jött ez elém, meg amiatt, hogy ez a fölfuvalkodás, de nekünk is vigyáznunk kell egy-egy élethelyzetben, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy ez úgy magunktól megy, meg akkor majd mi mindent el tudunk végezni. Legyünk a helyünkön. Végezzük azt, amit az Úr ránk bíz, és abban álljunk be. És róla olvashatjuk ugye azt, hogy azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogy a napja Amaciát tette, de így folytatja az ige, hogy csak az áldozó halmok nem szűntek meg. A nép továbbra is áldozott és töményezett az áldozó halmokon. És most meghal a király. Megy minden tovább. A nép továbbra is majd áldoz az áldozó halmokon is. Istennek is, meg azért más isteneknek is. Vagy most meghalt a király, akkor történik egy gyökeres változás. Lehet az Úrhoz fordulni, vagy még durvább irányba megy el a nép? Mi történik most, amikor meghal a király? És ez a mi életünkben is lehet így, hogy amikor egy halállal szembesülünk, az megráz bennünket, és úgy sok mindent átrendez az életünkben. Hogyan tovább? Úgy megszoktuk, hogy ott van az életünkben az a valaki, akit szerettünk, aki meghatározott dolgokat, akire figyeltünk, aki tanácsol. Most mi történik? Meghalt, akkor hogyan tovább? Egy vezetőváltásnál különösen éles ez, hogy akkor merre felé indul tovább a közösség? És ott volt a nép, jaj, meghalt a király, aki 52 éven keresztül uralkodott, de Ézsaiás ekkor kapja ezt a látomást. Meghalt a király, a földi király, de él a király. Látta az Urat, amint a trónon ül, amint uralkodik. Ő a király. Ő volt eddig is a király, és ezután is ő a király, és ebben a helyzetben is, amikor meghalt a király, ő valójában az, aki a kezében tartja az eseményeket, a dolgokat. És jó nekünk is így tekinteni az eseményekre, így visszatekinteni, és látni, hogy ő az, aki megtartott. Ha most egy nehéz helyzetben vagyunk, ő az, aki meg tud most is tartani, és ha aggodalmaskodom, akkor bízhatom benne, hogy ő az, aki tovább tud engem vinni. De ott lehet bennünk a kérdés, hogy hát mi az, hogy látta az Urat? Hogy látta az Urat? Hogy életben maradt, és látta az Urat Ézsaiás? Hát nem az van, hogy ő olyan szent, hogy ha valaki látná, akkor abba belepusztulna abban a pillanatban. És olyan jó így az ige összefüggéseit nézni. János evangéliumában olvashatjuk a 12. fejezetben, ezt írja János, noha ennyi eltett előttük, mégsem hittek benne, hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta szava, mely így hangzik. Uram, ki hitt a mi beszédünknek, és az Úr karjának ereje kielőtt lett nyilvánvalóvá. Azért nem tudtak hinni, mert Ézsaiás ezt is mondta. Megvakította a szemüket, és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondta Ézsaiás, mert látta az ő dicsőségét, és ő róla szólt. És amikor azt mondja itt, hogy ezeket látta Ézsaiás, mert látta az ő dicsőségét, és ő róla szólt, itt Jézusról beszél. Jézust láthatta ezek szerint Ézsaiás. Mert Jézus nem akkor kezdett el létezni, amikor megszületett erre a földre, hanem ő öröktől fogva van. És mielőtt testé lett, idegen szóval ezt úgy szokták emlegetni, hogy a pré-egzisztens Jézust láthatta, aki még nem lett testé, de ő öröktől fogva létezik. És az ő dicsőségét láthatta Ézsaiás. És ő róla szólt. És azt mondják itt ezek az angyali, vagy mennyei lények, akik ott vannak, akiket lát, hogy szent, szent, szent a seregek ura, Istene. Dicsősége betölti az egész földet. Szent, szent, szent. Mit is jelent ez, hogy szent? Sokszor úgy használjuk ezt a kifejezést, hogy az emberek közül ki az, aki szent, hogy Isten számára elkülönített, de amikor Istenről beszélünk, hogy szent, akkor mit jelent az, hogy szent? És jó ezt úgy átfordítani magunknak, hogy ez azt jelentheti, hogy tiszta, hogy bűntelen, hogy különleges, hogy egészen egyedi. És az Isten szent, 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 tehát ő sokszorosan, ki se tudjuk azt fejezni, hogy ez mennyire igaz rá, mennyire különböző tőlünk, mennyire más, mennyire tiszta. És az, hogy itt háromszor mondja, nem tudunk úgy gondolatban elmenni mellette, főleg Szent Háromság ünnepén, hogy az élő Isten az új szövetségben úgy nyilatkoztatja ki önmagát, mint Szent Háromság Isten, aki Atya, Fiú és Szent Lélek. És már itt is úgy beszél róla, hogy ő háromszorosan Szent Isten. És ő a seregek ura, akiről gondolhatjuk, hogy itt a földi seregek ura is, minden hatalom fölött levő, de a mennyei seregeknek az ura, az angyal seregek fölött való. Van, aki ezt úgy érti egyébként, hogy a csillag seregek teremtője és ura. Akárhogy is tekintünk erre, ez arról beszél, hogy ő a seregek ura, hogy ő a mindenható Isten. Számára semmi sem lehetetlen. Mindent ő alkotott ezen a világon, és semmi nincs, amit ne tudna megtenni. Ő a seregek ura. És amikor Ézsaiás ezzel szembesül, hogy látja az urat, és hallja mindezt, akkor azt mondja, hogy jaj nekem. Végem van. Elvesztem. És a bűneivel szembesül ez az ember. Hogy tisztátalan ajkú vagyok. Tisztátalan az én beszédem. Rögtön eszébe jut az ő idézőjelbe véve az ő fő bűne. Mert sokszor így van ám, amikor emberek hitre jutnak, hogy szembesülnek a Szent Istennel, az élő Istennel, és valami az életükben úgy nyilvánvalóvá válik, hogy loptam, hazudtam, hogy rendezetlen a viszonyom a szüleimmel, a gyermekemmel, a testvéremmel. Valami, ami ott van, amit próbál félretenni, elnyomni, de azzal szembesül a Szent Isten színe előtt az ő világosságában. És Ézsaiás is ezzel szembesül, hogy az ő beszéde az tisztátalan. És persze, amikor az ember szembesül egy ilyen bűnnel, aztán utána kiderül, hogy nem csak az az egy dologgal van probléma, hanem úgy, ahogy van az egésszel, az egész élettel, de így el tud indulni az ember. És Ézsaiás azt mondja, hogy neki a beszéde ilyen, nem gondolnám, hogy egy olyan ember volt, aki össze-vissza trágárkodott. főleg nem káromkodott, hogy az Isten nevét szitta volna. De mégis itt a Szent Isten előtt azt éli meg, hogy nem volt helyes az ő beszéde, ahogy megnyilvánult. Mert lehet, hogy néha úgy mellé beszélt, önmagát mentegette, lehet, hogy bizonyos helyzetekben továbbadott olyan híreket, amit nem kellett volna, pletykálkodott, lehet, hogy sok felesleges dolog volt, amiről beszélt, és nem beszélt lényeges, fontos dolgokról másoknak, vagy nem volt egyenes bizonyos helyzetekben az ő beszéde. És ezzel szembesül Ézsaiás, és ez fáj neki. És az, hogy mi van az ő száján, az persze összefügg azzal, hogy mi van az ő gondolatvilágában, és mi van az ő szívében. Hiszen a szív teljességéből szól a száj. Összefügg ez a bűn annak a gyökerével, hogy mi lakozik az embernek a szívében. És nem hivatkozhatott arra, hogy na de hát ilyen emberek vesznek engem körül. Azt is mondja itt, hogy jaj, hát a nép, amely körülvesz, az is tisztátalan ajkú, de ezt nem kifogásként emlegeti. Tény, hogy hat ránk, ahogyan beszélnek az emberek körülöttünk, amilyen szavakat használnak, az hat ránk. De nem kell azt nekünk átvenni. Az Úrral lehet szembeúszni az árral. Lehet másként beszélni, és mi is hathatunk arra a közösségre, amelyben vagyunk. És itt az előzményekben egyébként az 5. fejezetben el is mondja Ézsaiás, hogy az a nép hogyan beszélt, hogyan gondolkodott, hogyan cselekedett. És elmondja azt, hogy jaj nekik, mert házat házhoz ragasztanak. Gyarapítják a vagyonukat úgy, hogy másokat pedig kiszorítanak mindenből. Vagy hogy hősök a borivásban. És hogyha valaki hős a borivásban, akkor az a beszédén is megnyilvánul. Meg hogyha valaki ennyire arrogáns, hogy mindenkit félre akar söpörni, az is megnyilvánul az ő beszédében is. De aztán beszél arról is, hogy jaj azoknak, akik a jót rossznak mondják, a rosszat pedig jónak. És ez tragédia, amikor az ember így gondolkodik, és így vélekedik, hogy amire az Isten azt mondja, hogy ez jó, arra azt mondja, hogy ez rossz. Amire az Isten azt mondja, hogy ez rossz, arra azt mondja, hogy ez jó. És ahogy ezeket olvassuk, úgy tűnik, mintha Ézsaiás a mai helyzetet írná le. 21. századot. Hát nem, ez a Krisztus előtti századokban volt, de ugyanez, egy az egyben, ugyanezek a dolgok vannak. De ez nem jelent mentséget, hogy akkor hát én is belemehetek ezekbe a dolgokba. Elsősorban én vagyok ilyen tisztátalan ajkú, amikor ezzel szembesít az Úr bennünket. És végem van, mert itt van a mindenható, a Szent Isten, a tiszta Isten. Az én szám, az én szívem, az pedig tisztátalan. És jaj nekem, hogyha így kell az Úr elé állnom ítéletre. Jaj nekem is. Most, ahogy reggel fönt voltam az irodában, elcsendesedve az Úr előtt, akkor helikopter zajára lettem figyelmes, és egyből mentem is ki, hát mentő helikopter jött Nyírtelekre, leszállt, és aztán kiderült, hogy valami rolleres baleset történt ott, és láttam is a nyomait, tényleg szörnyű ezzel szembesülni, és ez hasított úgy belém, hogy nem tudom ki az, de nem úgy indult el, hogy na most akkor ő ott lesz az élet és halál között. Nem tudom, mi történt vele. Nem tudom, hogy már ott kell legyen az élő Isten szín előtt, vagy még van lehetősége, majd imádkozunk értük, érte, ha még itt lehet a földön. De ki tudja tényleg, hogy az Úr mikor állít önmaga elé. És nem lehet ezzel úgy szórakozni, hogy na majd még ezeket átgondolom meg, ráérek. Egyszer oda kell állnunk a szent és tiszta Isten elé. És akkor jaj nekem, hogyha bűneimet cipelem magammal. És milyen jó, hogyha itt a templomban találkozhatunk, vagy az igében otthon, amikor olvassuk, vagy amikor hallgatjuk az igét.
Akkor találkozhatunk a Szent Istennel, és mondhatjuk ki magunkra, hogy jaj nekem. És akkor lehet tovább lépni. Mert azt látjuk, hogy az Isten cselekszik. És küldi az ő angyalát, és veszi le azt a parazsat az oltárról, és odaérinti az ajkához. Rossz ebbe belegondolni, hogy ez milyen lehet már, hogy egy ilyen forró valamit odaérint. De ez egy fájdalmas dolog, szembesülni azzal, hogy én milyen vagyok, és hogy ez mivel jár. És fájdalmas dolog, ami ennek az ára, hogy én nekem megtisztulhasson a szám, az én szívem, hiszen ezért Jézusnak meg kellett halnia. Az oltárról vette ezt a szenet. Emlékeztet ez Jézus áldozatára, Jézusnak a vérére, hogy ömlenie kellett a vérének ahhoz, hogy nekünk bűnbocsánatunk lehessen. Fájdalmas ezzel szembesülni, de ugyanakkor aztán felszabadító. Hiszen az Úr a küldöttén keresztül hirdeti, hogy bűnöd el van véve, meg van bocsátva. Milyen felszabadító ez, amikor hallhatjuk ezt a feloldozást, akár itt úrvacsora előtt, vagy egy lelki beszélgetés után, amikor kiöntjük a szívünket fájdalommal és szomorúsággal, és a testvértől halljuk ezt, hogy hirdetem neked bűneid bocsánatát. És ezt úgy fogadhatom, mint magától Istentől, hogy ezt Isten mondja nekem, hogy bűnöm el van véve. Hogy megbocsáttattak az én bűneim. Hogy az Isten ennyire szeret engem. Jaj nekem, én kimondtam magamról az ítéletet. Jogos az ítélet, de az Isten azt mondja, hogy eltörlöm ezt a bűnt. Megbocsátok, megtisztítalak téged. És ezután hangzik ott a kérdés, hogy kit küldjek? Kit küldjek el? Ki megy el követségünkben? Itt is ez a többes szám megjelenik. A háromszori Szent Isten kérdezi ezt. És azt mondja erre Ézsaiás, természetesen, egyből mondja, itt vagyok. Engem küldj. Tudta ő, hogy miről van szó? Semmit nem tudott. Annyit tudott, hogy a hatalmas Szent Isten küldeni akar valakit. És ő odaáll, és azt mondja, hogy készen vagyok erre, Uram. És miért kész? Azért, mert az Isten megtisztította őt. Megbocsátotta az ő bűneit. Most már ott van a Szent Isten színe előtt, és nem kell rettegnie, hanem veheti tőle az útmutatást, hogy akkor merre tovább. És már megvan tisztítva a szája, most már tudja hirdetni az igét. Nem azt mondja, ami a magáé, vagy ami úgy kibudjan a bűnös szívéből, hanem ezzel a megtisztított szájjal, szívvel azt tudja hirdetni, amit az Úr mond. Az ő követségében, küldetésében tud előjárni. Nem tudta tehát, mire vállalkozik. De testvérek, amikor az Úr megszólított bennünket szolgálattal, ha már tapasztaltunk ilyet, akkor mi tudtuk, hogy mire vállalkozunk? Lehet, hogy valamit tudtunk, de sokszor ez van, hogy az ember azt mondja, hogy megyek, Uram. És van, amikor jobb is, hogy nem tudja az ember, hogyha hirtelen rászakadna minden, akkor azt mondaná, hogy hát én ezt nem tudnám. Mert persze az Úr akkor is meg tudja erősíteni, és akkor tovább tudja lendíteni. Ahogyan egyébként itt is ezzel szembesülünk, hogy utána az Úr elmondja, hogy miről van szó. Elmondja, hogy mi lesz az ő feladata. Elég konkrétan. És azt mondja, hogy ne halljanak, meg ne térjenek, meg kövér legyen a szívük. Ilyeneket kell hirdetni. Ézsaiásnak, hogy van ez? Nem is érti az ember. Hát az Isten nem azt akarja, hogy az emberek megtérjenek, hogy meghallják az ő szavát, és életük legyen. Itt meg azt mondja, hogy akkor ne halljanak, meg kövér legyen a szívük, meg ne térjenek. Miről beszél itt az Úr? Mire küldi ezt a prófétát? És ezt úgy értjük meg igazán, hogyha látjuk azt, hogy milyen helyzetről van szó. És nem véletlen, hogy Ézsaiás elhívása nem rögtön a könyv elején van, vagy más profétáknál ezt látjuk, hanem itt a 6. fejezetben, és előtte 5 fejezetben már látjuk azt, hogy milyen állapotban van a nép, akit ő folyamatosan szólongatott korábban. Ez a nép belekeményedett a bűnbe. Ezen a népen most már az Isten ítélete lesz. És ezért mondja Ézsaiásnak, hogy ez már az ítélet. Ő fogja hirdetni az igét, de a nép nem fog rá hallgatni. Ítélet lesz ez rajtuk. És Ézsaiás ezen ledöbben megkérdezi az urat, hogy hát meddig tart ez, uram? Hogy fog ez történni? És az úr elmondja neki, hogy egészen addig, amíg meg nem rostálódik a nép, egy tizede marad, de még az is megpróbálódik, de úgy, mint ahogyan a csernek és a tölgynek a gyökere megmarad. És az lesz a szent mag. Ugye a cser és a tölgy, azok olyan fák, amiket ha kivágnak, akkor utána jön a sarj. Van olyan fa, amit ha kivágnak, akkor utána nem fog, kipusztul, vége. Nincs újabb hajtás. A tűlevelűek ilyenek. Karácsonykor kivágják a karácsonyfát, vége. Elkorhad a gyökér, elpusztul. És itt is beszél az előzményekben erről, hogy a nép az így lesz, hogy mint egy olyan növény, aminek a gyökere ott marad, de elszárad, elkorhad és elpusztul. Azok, akik az Istennel szembe mennek. De a népben mégis marad egy maradék, de ahhoz vissza kell menni egészen az alapokig. És vannak ilyen helyzetek, vannak ilyen munkák, amikor azt látja az ember, hogy ennek már semmi értelme, itt nem lehet ezt tovább építeni, ezt nem lehet tovább cicomázni, szépítgetni, itt vissza kell menni az alapokig. És onnan lehet újra kezdeni az építkezést. És itt azt látjuk, hogy az Úr visszametszi, hát ez gyenge kifejezés, visszavágja az ő népét egészen a gyökerekig, és aztán a 11. fejezetben olvashatjuk, hogy hajtás sarjad Isai gyökeréről. Nem is csak Dávidig, azt mondja, hogy Isai. És ott az az új hajtás, ott van Jézus Krisztus, akiben elindul ez az új kezdet, ez az új remény. És lehet, hogy nekünk is van ilyen az életünkben, amit most úgy vissza kell vágni, vissza kell építeni, le kell rombolni. De ha ott van az Úr az életünkben, és ő lehet az alapja, akkor megindulhat az építkezés. És akkor ő cselekedni fog a mi életünkben. És Ézsaiásnak itt az ítéletet kellett hirdetnie, de aztán mégis úgy emlékezünk róla, mint az Ószövetség evangélistája. Meg az Új Szövetség is, vagy 50-szer idézi Ézsaiást. Hirdette ő az ítéletet is, de hirdette az örömhírt is, és rajta keresztül mi is hallhatjuk ezt, és fordulhat meg az életünk, újulhat meg a mi életünk, ha nyitott szívvel hallgatjuk. De hogyha elutasítjuk, akkor legyen az ítélet, vagy evangélium, örömhír, legyen az törvény, vagy evangélium, akkor az ítéletté válik a mi életünkben is. És az Úr most ebben a templomban bennünket is szeretne megszólítani. És szeretne maga elé állítani. És szeretné, hogyha ezt átgondolnánk, ami Ézsaiással itt történt. Hogy találkozhattam-e már ilyen módon a Szent Istennel, ahogyan ő találkozhatott. Mert egyszer mindannyian majd oda fogunk elé állni. De előtte az Úr így szeretne velünk találkozni. Hogy megtisztíthasson, hogy megújíthasson. És megtapasztalhattam-e már ezt, hogy ő megújított, hogy ő megtisztította a számat az én szívemet. Mert enélkül végem. Enélkül én is csak azt tudom mondani, hogy jaj nekem, mert elvesztem. De hogyha átélhettem ezt, akkor nem csak azt jelenti ez, hogy megmenekültem, hanem még ennél többre is hív az Úr, mert azt mondja, hogy szolgálatot ad nekünk. Feladattal szeretne megbízni bennünket. Az övéi nem maradhatnak feladat nélkül, szolgálat nélkül. Az Úr küld. Mert az Úr találkozni akar másokkal is. Mert sokan mások is vannak, akik még tisztátalan ajkúak, tisztátalan ajkú nép között élnek. És hogyha nem találkoznak itt vele, akkor egyszer oda kell állniuk ítéletre a Szent Isten elé. És az Úr nem azért küldte az ő fiát, hogy elítélje a világot, hanem azért, hogy megmentse. És ezért ragad meg bennünket is, ezért küld, vagy ezért tisztít, és ezért küld tovább bennünket, hogy mások is találkozhassanak vele így, és terjedhessen az örömhír, és megélhessük azt, hogy a Szent Isten előtt lehetünk, és dicsérhetjük őt már itt a földi életünkben, és egyszer majd ott, amikor színről színre láthatjuk őt, a hatalmas Istent, és akkor ő lesz mindenek, minden mindenekben. Amen. Imádkozzunk. Urunk, te látod a mi életünket, hogy hol tartunk ebben a folyamatban, amelyen keresztül vezetted Ézsaiást, hogy szembesülhettünk-e veled, hogy megtisztíthattál-e már bennünket, és hogy a te küldetésedben járunk-e. Vagy te látod azt, Urunk, hogy esetleg visszaléptünk, és újra meg kellene tapasztalnunk azt, hogy te veled szembesüljünk, hogy te itt vagy. Mert kezdtük úgy élni az életünket, mintha ha te nem is lennél jelen, mintha elfelejtkeztünk volna rólad. De köszönjük, Urunk, hogy te nem küldesz el bennünket, ha hozzád fordulunk. Köszönjük, hogy téged, a Szent Istent mégis megközelíthetünk, mert közel engedsz magadhoz. Köszönjük, hogy van bocsánat a bűneinkre. És kérünk, Urunk, hogy hadd tudjuk továbbadni azt, amit megéltünk, hogyha már ezt átélhettük. Hadd legyen ehhez bátorságunk, hadd legyen ehhez tiszta látásunk, és kérünk, hogy te add a mi szívünkbe, a mi szánkba tőled jövő szavakat. Köszönjük neked, Urunk, hogy most is itt lehetünk előtted. Kérünk, hogy a te igéddel vidd végbe azt, amit elterveztél ma. Amen. 283-as számú ének harmadik verszakát énekeljük. Hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő alkalmakat. Kedden 6 órától lesz női kör, a téma a bibliai nők, és ebben Eszter története lesz majd a testvérek előtt. Csütörtökön 6 órától lesz bibliaóra, az útmutató napi igéi alapján. Pénteken 5 órától lesz ifjúsági óra, a Szent Háromság lesz a fiatalok előtt a téma. És jövő hét vasárnap 9:45-től lesz imaóra, és 10 órától pedig istentisztelet és gyermekóra, ezzel párhuzamosan. Hirdetem, hogy az istentiszteleti felvételek, fotók, hírlevelek letölthetők a philadelphia.lutheran.hu oldalról, és a feltöltésekről tájékozódhatunk a levelező listán, illetve a Facebook oldalon is. Aki szeretne bizonyságot tenni, illetve lelkészi beszélgetésre vagy látogatásra van szüksége, kérjük, hogy szóljon. A következő gyülekezeti hírlevelünkben még a mai nap estig lehet bizonyságtételt küldeni a hulajeniko@gmail.com e-mail címre. A Fali Újságon honlapon megtekinthető a 2024-es év program listája. Tartsuk ezt nyomon, hogy mik következnek. Péntekig lehet jelentkezni a Pilis Csabai hitmélyítő csendes hétre, amely június 24-től 29-ig lesz majd. A program és a jelentkezési lap hátul az asztalon megtalálható. Közös ifire várjuk szeretettel a fiatalságot, nyírtelekre. Ahogyan a múltkor itt volt a közös ifjúsági alkalom Kisvárdán, most szeretettel várjuk a kisvárdai ifiseket erre az alkalomra. Ez június 7-én lesz majd. Reménységünk, hogy a konfirmandusok közül is sokan el fognak tudni jönni, és áldásban lehet majd részünk ezen a közös alkalmon. Kérem a testvéreket, hogy imádkozzunk is ezért. Tanévzáró istentiszteletünket június 9-én tartjuk, a következő úrvacsorás istentisztelettel egybekötve. Tartsuk számon az időpontot. Bodrog keresztúri gyerekhetünk időpontja július 15-től 19-ig tart. Érdeklődni, jelentkezni Vikinél lehet a peti.viki@gmail.com e-mail címen. Eke alkalmak közül hirdetem az ifjúsági hetet, amelyre már sokan jelentkeztek a mi csapatunkból is, de lehet hozzájuk csatlakozni. Július 22-től 27-ig lesz. Hitmélyítő hét július 29-től augusztus 3-áig lesz. Családos hét pedig augusztus 5-től 10-ig. Ugye az ekealapítvány.hu oldalon lehet tájékozódni. És a biatorbágyi alkalmak közül női hét június 10-től, házaspáros hét június 24-től, és női hét július 8-ától lesz, a mbb.hu oldalon lehet ezekről tájékozódni. Akinek van céladománya a kisvárdai templomunk felújítására és a járda építésére, kérjük, hogy keresse pénztárosunkat, vagy borítékban megjelölve dobja be a persejbe az összeget. És szomorú szívvel, de a feltámadás reménységével hirdetem a testvéreknek, hogy Iklódi László testvérünk, a Magyar Evangéliumi Testvérközösség kisvárdai lelkésze elhunyt. Hordozzuk imádságban a gyászoló családot és a gyülekezetet ebben a nehéz helyzetben. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Az áró imádságra készülve a 269-es számú éneket énekeljük, annak első verszakán. Együnk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy Jézus Krisztusért az ő nevében eléd jöhetünk, és közeledhetünk hozzád. És köszönjük, hogy ő érte, nem utasítasz el bennünket. Köszönjük, hogy ő benne megmutattad a te hatalmadat, szentségedet, de a te szeretetedet is. Köszönjük, hogy ő benne van bűnbocsánatunk, életünk. És köszönjük, Urunk, hogy eléd hozhatjuk most mindazt, ami a szívünkön van, amit a szívünkre helyeztél. És így könyörgünk, Urunk, azokért a testvérekért, akik a környezetünkben szenvednek. Könyörülj azokon, akik betegségekkel küszködnek, addurunk, hogy meggyógyulhassanak, ha te jónak látod, de ha el kell hordozniuk ezt a terhet, akkor kérünk, hogy adj nekik erőt, és vidd végbe a te tervedet ezeken a nehézségeken keresztül is. Így hozzuk eléd az idős testvéreket is, akik nehézségekkel küszködnek, és így imádkozunk, Urunk, a gyászoló testvérekért is. Te látod, Urunk, most ezt a szomorú helyzetet, hogy Iklódi László testvérünk elhunyt. Urunk, könyörülj a családon, hogy beléd tudjanak kapaszkodni. Könyörülj a gyülekezeten, hogy ők is benned tudjanak reménykedni. Kérünk, Urunk, hogy te vigasztald őket, te vedd körül a te szereteteddel őket. És köszönjük neked, Urunk, mindazt, amit az ő életén keresztül cselekedtél, mindazt az igét, amit rajta keresztül adtál tovább embereknek. És kérünk, Urunk, hogy most, amikor ő hiányzik a családjából, a gyülekezetéből, akkor te legyél ott, és te vigasztald a szíveket. És köszönjük neked, Urunk, hogy rád bízhatjuk azt az embertársunkat is, aki miatt a mentőhelikopter kiérkezett Nyírtelekre. Te látod, Urunk, hogy ő vele mi van, hogy éle még, vagy el kellett menni ebből a világból. Urunk, hogyha még életben lehet, akkor kérünk, hogy te őrizd őt, te tartsd meg őt. De mindenféleképpen kérünk az ő családjáért. Add, Urunk, hogy ebben a traumában hozzá tudjanak fordulni, hozzá tudjanak menekülni, vele szembesülhessenek, és hozzád kiálthassanak, és megtapasztalhassák azt, hogy te jelen vagy a szent és hatalmas Isten. És köszönjük neked, Urunk, hogy előtted hordozhatjuk azokat is, akik különféle megpróbáltatásokon keresztül mennek, nehéz feladatokon át. Így kérünk az érettségizőkért, hogy te adj nekik erőt, te adj nekik bölcsességet. És így kérünk azokért a szeretteinkért, barátainkért, munkatársainkért, akik körülöttünk élnek. Te látod az ő életüket, az ő mindennapjaikat, a problémáikat. Te cselekedj, és rajtunk keresztül is, Urunk, hogyha te jónak látod. És köszönjük neked, Urunk, hogy itt van gyülekezetünk, ahol összegyülekezhetünk, ahol a közösséget megélhetjük veled és egymással. Köszönjük neked a pünkösdi alkalmakat, a pünkösdi csendes napot, a Vargabokri szolgálatot, de hálásak vagyunk neked, Urunk, a börtönben végzett szolgálatért, az idősek otthonában végzett szolgálatért, az okitért. Köszönjük ezeket az alkalmakat, hogy eszközeid lehettünk különféle területeken, hogy hirdessük a te igédet. Add, hogy mindez gyümölcsöt teremhessen a mi életünkben is, és mások életében is. És rád bízzuk, Urunk, a szolgálatokat, az alkalmakat, köszönjük, hogy olyan sokféle alkalom lehet a közösségünkben, gyülekezetünkben, gyerekektől kezdve egészen az időskorig. Köszönjük, Urunk, hogy mindazt megkaphatjuk, amire szükségünk van. Így kérünk, hogy te cselekedj és szólj ezeken az alkalmakon keresztül. Így hozzuk eléd, Urunk, a keresztelő családok is most Nyírteleken, hogy te áld meg őket, és add, hogy tényleg élő hite lehessen ennek a picin gyermeknek, akit most megkeresztelünk, hogy megismerhessen téged. És rád bízzuk, Urunk, az előttünk lévő alkalmakat, rád bízzuk azokat az embereket, akik vágyakoznak, keresnek téged, vagy talán még nem is, de te keresed őket, és különféle úton, módon meg tudod őket szólítani. Olyan sok eszközöd van erre, Urunk, és olyan jó, amikor ezt látjuk, hogy te megragadsz embereket, és vonzod őket a te közösségedbe, vagy helyre teszed az ő életüket. Kérünk, Urunk, hogy te cselekedj így, tetszésed szerint. Rád bízunk így az egész gyülekezetünket,
itt a kisvárdai részt, de a görög szállás és nyírteleki gyülekezet részt is. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk egész egyházunkat, kérhetünk a tisztújításért, hogy szerinted valóan töltődhessenek fel a tisztségek. Köszönjük a kerületi napot, a tegnapi napon. Köszönjük mindazt, ami a te igédből elhangzott. És rád bízzuk, Urunk, a többi gyülekezetet egyházmegyénkben, egyházkerületünkben, az egész országban. Rád bízzuk a keresztjéneket szerte a világban, hogy az üldözöttek is ki tudjanak tartani, és tudják hirdetni a te igédet minden körülmények között. Rád bízzuk a testvérkapcsolatainkat, rád bízzuk azokat a testvéreket, akikkel kapcsolatba kerültünk az utóbbi időszakban. Így kérünk a Pest-Szentlőrinci testvérekért, az új teremtés együttesért is, és az országos missziói lelkész Dávid szolgálatáért is kérünk, hogy te vezesd akaratod szerint. És köszönjük, Urunk, hogy így kérhetünk a gyülekezetekért itt Kisvárdán és környékén is, így kérhetünk a különféle missziós szolgálatokért, amelyeken keresztül mi is olyan sok áldásban részesedhetünk, hogy te cselekedj ezekben, ezeken keresztül. Kérünk ezekért a táborokért, hétvégékért, amiket szervezünk, amikben szolgálhatunk, amikben résztvevők lehetünk, hogy a te szent jelenléted megtapasztalhatóvá váljon. És kérünk, hogy te adj megújulást, ébredést gyülekezetünkben, egyházunkban, és add, hogy készek legyünk mi is megtenni azt, amit ránk bízol, ahogyan Ézsaiás odaállt, és azt mondta, hogy itt vagyok, engem küldj. És hálásak vagyunk neked azért, hogy mindent a te kezedbe tehetünk le, kérhetünk azért, hogy itt a háború szörnyűségeiben szenvedő emberek hadd találjanak nálad enyhülést, vigasztalást, békességet. És kérhetünk azért, hogy hadd mutatkozzon meg a te uralmad még ezekben a nyomorúságokban is. Hogy láthassuk a te akaratodat, a te tervedet, és benned bízva tudjunk tovább haladni életünkben. Így kérünk a világi vezetőkért is, hogy te cselekedj az ő életükben is, az ő életükön keresztül is. És mi pedig hadd tudjuk mindig, hogy végső soron te tartod kezedben az események fonalát. Köszönjük, Urunk, hogy most is hozzád kiálthatunk, és kérünk, hogy hallgass meg bennünket, amikor együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és a 269-es számú ének további verszakait énekeljünk. további áldott vasárnapot kívánok a testvéreknek, mindenható Szent Isten jelenlétét.